belong to being derided for things I don't believe.
A kapott ifjúság segítő magazin következik. Mi mindenen múlik az, hogy belőlük jogkövető polgárok legyenek? A fiatalok hogyan találkoznak a joggal? Dr. Kis Annával, az Okri tudományos főmunkatársával és Kaluta Zsófia joghallgatóval erről beszélgetünk. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban.
Köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek.
Örülök, hogy eljöttetek. Azért is, mert tulajdonképpen egy izgalmas témát próbálunk most feszegetni, mégpedig azt, hogy hogyan lesznek jogkövető polgárok tulajdonképpen. Azért is, mert hogyha belegondolunk abba a jogszabályokból, már rég tanulhatnánk. Már valaki egy csomószor valami fajta büntetés elé került elő, ugye úgy meg kéne tanulni, hogy többet ne csináljon ilyet. És valahogy, ha elterjedne ez a dolog, akkor talán a gyerekeknek nem adnánk tovább, és végre megszűnne a jogi probléma ebben a világban. De valahogy mindig újra termelődnek a problémák, nincs igazán. Tehát valahogy mindig lesznek olyan helyzetek, amikor a fiatalok vagy a gyerekek elkövetnek ugyanolyan dolgokat, mint bárki más. Ugyanakkor pontosan tudják, hogy azt nem csinálják jól. Hogy lehet azt igazából elérni, hogy a mai gyerekek tulajdonképpen minél kevesebb konfliktusba keveredjenek, hogyan lehet azt elérni, hogy tisztában keveredjenek azokkal a szabályokkal, amiben nem járnak jól? Ezzel kezdenénk. Te szerinted?
Jó nehéz kérdés. Ahogy felvezetted, nagyon sok minden eszembe jutott, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Először talán az jutott eszembe, és ezzel is kezdeném, hogy mi az, hogy jogszabály. Mert én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy jogkövető magatartást akarunk tanúsítani az életünk folyamán, és felnőttként ezt a mintát akarjuk a gyerekeinknek is mutatni, akkor nekem egyből eszembe jutott, hogy én ismerek olyan embereket, akik minden jogszabályt betartanak, és én mégis azt gondolom, hogy ahogy ők élnek, az nekem nem annyira etikus. És itt akkor az első kérdés, amit el kellene döntenünk, hogy mi az, ami a jognak kellene szabályoznia. Mert vannak olyan együttélési normák, amelyeket nem a jognak kell szabályozni, ez az egyik kérdésem, a másik pedig, hogyha eljutunk oda, hogy a jog szabályoz bizonyos emberi magatartásokat, akkor a jogon belül melyik jogágnak? Mert szerintem, ami itt nekem eszembe jutott, és nagyon-nagyon érdekes kérdésnek tartom, hogy vannak olyan területek, amelyek a büntető jogvilágára esnek, a büntetés, ugye elhangzott ez a szó, de nem kell minden kérdést a büntető jognak szabályoznia, és attól az még lehet egy tiltott magatartás, egy más jogterületre tartozó. És nekem szerintem, ami az első ilyen felvetésem lenne, hogy a büntető jognak mikor kell ezekbe a viszonyokba, az emberi magatartásokba beavatkozni. Szabó András, az Alkotmánybíró Szabó András mindig azt mondta, hogy a büntető jog az egy szankciózárkő, tehát annak csak a legvégső esetben kell megmutatnia azt az arcát, amit nem nagyon
szeretünk. És szerinted ez a legvégső esetben jelentkezik a büntető? Szerintem túl hamar és túl gyorsan.
Sokszor túl hamar és túl gyorsan, és hogyha már ennek a műsornak a témája a fiatalkorúak, vagy a fiatalok, inkább azt mondom, vagy a gyerekek, akkor pont ez az a terület, ahol én azzal nagyon nem tudok egyet érteni, hogy bizonyos kor előtt a büntetőjognak kell szankcionálnia azokat a magatartásokat, amiket gyerekek elkövetnek.
Most csak finoman arra utaltál, hogy volt nem túl rég, azt hiszem 10 évvel ezelőtt a büntethetőség határát leszállították 9 büntetési tételben, ha jól emlékszem. 12-re szállították.
Igen, 12 évre halt. Igen, néhány bűncselekmény esetén, a legsúlyosabb bűncselekmények esetén. Ez egy önálló műsort érne meg, mert tudom. Én itt azért gondolom, hogy a 14 év nekem, de nem büntetőjogászként mondom ezt, hanem anyaként, vagy egy olyan nőként, aki ismeri valamennyire a gyerekek világát, mert én azt gondolom, hogy a fejlődés szempontjából a 14 év az egy ilyen határ. És itt a 7 évekről van szó. Az első 7 év is egy fontos szerepet tölt be a gyerekek életébe, a 14. életév is. És nekem az a véleményem, hogy a felnőttkor is inkább a 21. életévhez kapcsolódik a
házasszor. A felnőttkor 21 évvel kezdődik, azt
igen,
mondod.
Igen, igen, igen.
Jó, de menjünk vissza, mert 21 éves, mert itt ül velem szemben egy 21 igen. éves.
Nagy gyerek.
Hogy tulajdonképpen a gyerekek számára ez másként van. A gyerekek számára, hogy nőnek fel, a környezetük reakcióból próbálják megtanulni, hogy hogyan kell élni. És ebben az emberi együttélés mindenfajta megrezdülései ő számukra egy iránymutatás, úgy tetszik, minta. És ebben vannak törvények, vannak szabályok, vannak morálok, sokfajta dolog. A gyerekek számára ez együttes. Egy együttes élményként úgy hat rájuk, hogy mit szabad és mit nem. És ebben az értelemben nagyon ki vannak szolgáltatva a személyes környezetüknek, és ezen keresztül rengeteget tanulnak. Az én kérdésem, hogyha ilyen sokféle kiszolgáltatott állapot van, mert a gyerekek nagyon sokféle módon ki vannak szolgáltatva a környék hatására, hogy tudunk egy általános rendező elvet elküldeni nekik a saját szívükbe, vagy a saját gyakorlatukba, hogy ne járjanak rosszul, hogy ne járjanak olyan helyzetekbe bele, amiben aztán később következményei vannak. Tehát kellett tulajdonképpen ebben a világban egy szélesebb tájékoztatás a gyerekek felé nagyon korán, vagy pedig azt rábízzük a családra, vagy rábízzük a szajás környezetükre. Mondtad te is.
Te mit gondolsz erről?
Hát nem tudom, nekem most az a gondolat jutott eszembe, hogyha például büntetőeljárást indítanak egy 12 éves korú gyerek ellen, például emberölés kísérlete miatt, abban az esetben szerintem minden esetben fontos megvizsgálni a családi körülményeket a bíróságon, és ezek akár ugye enyhítő tényezőként is felsorakoztathatóak. Uh-huh. És igen, így nekem így ez jutott eszemben, hogy ilyen esetben, hogyha bizonyítani lehet, hogy a gyermek olyan körülmények között nevelkedett otthon, hogy a család azokat az intelmeket oltott tulajdonképpen a gyerekbe, hogy ezt kell csinálni, és szerintem egy 12 éves gyerek már, ha bemegy a boltba, akkor is tudja, hogy nem szabad ellopni. De hogyha például a szülő azt az utasítást adja neki, hogy igenis el kell lopni, akkor szerintem egy gyereknek úgymond az érzelmi és a lelki világa a legjobban a szüleitől függ. Szóval én ezeket a kérdéseket például így jobban átgondolnám.
Igen, ezzel egyetértek, hogy a család szerepe meghatározó lehet, de minden lehet igaz is, meg annak az ellenkezője is. Vannak esetek, és ez függ attól is, hogy kiről van szó, meg attól is függ, hogy az a gyerek, aki egy ilyen szituációba keveredik, hogy belekeveredik-e, vagy van-e érte felelőssége egyáltalán, ezt persze büntetőeljárásban vizsgálni fogja szakértő, de ha a büntetőeljárástól függetlenül nézzük, akkor a fiatalok világában nagyon fontos azt is megkülönböztetnünk, hogy amit tesznek, mikor teszik. És nekem most itt eszembe jutott egy nagyon érdekes történet. Uh-huh. Vekerdi Tamás mesélte. Uh-huh. Elmesélhetem?
Szívesen hallgatom.
Azt mesélte, hogy egy napon két olyan páciense is volt, akik hasonló problémával keresték őt meg. Ez nagyon-nagyon régen történt. Az egyik egy lelkész volt, két férfi ment be hozzá, ez még a 70-es években történt, vagy a 80-es évek elején. Uh-huh. Egy lelkész apuka kereste őt fel, hogy tanácsot kérjen, és egy párt funkcionáris apuka. Uh-huh. És az volt a fő problémájuk, hogy ők elmondták, hogy ők teljesen tökéletes életet és körülményeket akarnak a gyerekeiknek biztosítani, és eddig nem is volt gond. 16 éves fiaik voltak mind a kettőnek, és az egyik, tehát hogy a lelkész elmesélte, hogy a fiú egy ilyen fajta családban nőtt fel, mindig elment velük a templomba, rendszeresen olvastak Bibliát, mindent megbeszéltek, nem volt vele gond. És akkor betöltötte a 16. életévét, és képzeljétek el, azt csinálta, hogy bement az istentiszteletre, amikor az apukája istentiszteletet tartott, és Marxból kezdett idézni ott a templomban. És akkor jött a párt funkcionárius apuka, aki mondta, hogy a pártgyűlések után ők havonta meghívják a barátaikat, akikkel együtt dolgoznak a pártszervezetben, és mindig a nappali szobában van egy kis uzsonna, egy vasárnap délutánról van szó, és az ő lakásuk olyan, hogy a gyerekszoba előtt kell elmenni. És lesül a képéről a bőr, ugyanis a 16 éves fia, aki eddig Marx és Engels összesen nőtt fel,
igen,
kitette a hatalmas keresztet a bejárati ajtajára.
Igen.
És ezzel nem tudtak mit kezdeni. És akkor a Bekerdi, hogy lezárjam a történetet, egy nagyon érdekes karikatúrát magyarázott el nekünk, ahol egy parkban két fiatal házas pár megy egymással szemben, és mind a kettő fogja egy kis gyereknek a kezét. És az egyik az hippi házas pár, és középen egy öltönyös kisgyerek van, a másik pedig egy üzletember házas pár, és középen egy hippi kisgyerek van.
Uh-huh.
Úgyhogy ez szerintem nem mindig a minta számít, hanem a nagyon fontos a lázadás a minta ellen.
Lázadás valami a másik minta segítségével. Mert
igen,
ugye egy másik minta jelent meg mind a kettőben, mindenképpen egy kontrasztos minta, aminek a középpontjában nem csak a másik minta szerepel, hanem hogy én vagyok, én létezem, tessék engem észrevenni, én számítok. Én az a fiatal ember vagyok, akire oda kéne figyelni. Én általában ilyet látok, ahol azt szoktam megérteni, hogy ebben az értelemben ez a fiú, bármelyik 16 éves is, valami másfajta figyelmet keres, mint amit eddig kapott. És azt a figyelmet, amitől nem kötelező neki a családi normát betartani, hanem inkább a saját maga hitét vagy következetességét kéne megkeresni valahol. Nagyon izgalmas a történet. Itt változások közepében vagyunk. Ilyenkor a változások egyik fontos része én szerintem az, hogy ebben az esetben is, ha így van, akkor előbb vagy utóbb megkeres valami más mintázatot. Keresi saját magát egy tizenéves. És abban az otthon az egyik kiinduló alap, a másik pedig az, hogy hogy tud ebben az értelemben partnereket, barátokat találni. Itt jelenik meg az átpártolás jelensége. Átpártolunk valakikre, barátokra, haverokra, ismerősökre, és megjelenik egy új mintatanulási dolog, amiből majd letisztul később a sajátja, 21 éves korra.
Igen, hát az biztos, hogy nagyon fontos a minta, de az is nagyon fontos, hogy szülőként el tudjuk engedni, tehát hagyjuk, hogy leváljon időben az a kamasz gyerek, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ez később fog bekövetkezni, de előbb-utóbb meg kell vívnunk ezeket a csatákat.
Ez velük. Így van, és ezek a csaták fontosak is, csak hogy van ez, hogy okozunk-e ezzel egymásnak kárt? Tehát azok a károk, amiről beszélek, ami megtakarítható, ha vannak olyan jogszabályi, vagy olyan jogi akadályok, amiben szerencsétlen fiú vagy lány belecsúszik, mert az a baj, hogy ennek a lázadásnak a hordozék, hogy mivel lázadunk, vagy hogyan lázadunk, ennek sajnos következménye szoktak lenni. Tehát lázadjon mindenki szabadon, amelyre belefér, csak okosan, mondanám a másik oldalról. És sajnos a lázadások nem elég okosak, ha jól közelítem.
Igen, és nagyon sokszor a lázadás az elvisz egy olyan szintre, amit már a jog nem tolerál. És csak ezekben az esetekben, mert eszembe jutott pont egy aktuális eset, ami azt hiszem tegnap történt, de hát folyamatban lévő ügyről ugye nem jó beszélni, de amikor történik valami, annak az egy figyelemfelhívás is, van jogi következménye, de a jogalkalmazónak alaposan, amit te is mondtál, hogy meg kell nézni, hogy mi történt otthon. Vagy mi történt az iskolában, mert az is lehet, hogy az egy olyan helyzetben történt, ahol ő védekezett. És lehet, hogy nem ő volt a kiinduló pont, tehát egy iskolai probléma is vezethet súlyos bűncselekményhez. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street.
people wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away,
I try to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day.
Kaposi Ifjúság segítő magazinban dr. Kis Annával és Kaluca Zsófiával arról kezdtünk el beszélgetni, mi minden múlik az, hogy a jogkövető polgárok legyenek mondjuk a fiatalok. És ebben a jogkövetés címén rengeteg kisebb-nagyobb történettel kezdtünk, és igazából nem is biztos, hogy csak erről beszélünk, hanem ennek kapcsán beszélgetünk minden olyan dologról, ami a felnőtté válás környékén fiatalokat, vagy fiatalok környezetük lévő szabályokkal való találkozásáról beszélünk. Kicsit most nehézkesen fogalmaztam, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ma a tizenéveseknek jelentős része igazából úgy találkozik a környezete minden szabályával, hogy nem is biztos, hogy eleget tud róla. Vagy amit tud, az elégséges-e arra, hogy meg tudja előzni azokat a bajokat, ami vele történik, vagy amit esetleg ő elkövethetne, ha tudna eleget róla. És én nekem pont az a gondom, és az egész történet pontosan arról szól, hogy sok gyerek bizonytalan, nagyon kevés ismerettel rendelkezik, talán a Bibliából a 10 parancsolat téziseit ismerheti úgy, ahogy, de az adott helyzetekben nem biztos, hogy biztonságosan tudnak mozogni a gyerekek, mert nem tudják, hogy mit lehet és mit nem lehet. Hogy egyet mondjak, éppen múltkor voltam kint egy homokozó közelében, és el lehet-e venni a gyereknek, az ott játszó gyerekünknek, elveti a másiknak a lapátját, vagy nem például, hogy ezt hogyan kezeljük, mert ez egy nagyon nyilvánvaló és egyszerű történet, és láttam, hogy hatalmas veszekedés volt, mert fel volt háborod az anyuka, hogy miért vett el a másik gyerek tőle az a lapátot, viszont mert az az övé. Mit kezdünk egy ilyen nehéz, bizonytalan helyzettel? Hogyan lehet a gyerekeknek elég muníciót adni arra, hogy ügyesebben mozogjanak a világból? Attól tartok, hogy ahogy mondtál az előző részben is, hogy a büntetőügy az a vége, minden történetnek a vége. És az a baj, hogy túl hamar és túl gyorsan meg fogják ítélni a gyerekeket, miközben el lehetne terelni, meg lehetne mutatni, hogy mi az irány. Hogyan lehetne tanítani arra a gyerekeket, hogy feszültségeket és konfliktusokat előszessenek meg azzal, hogy helyesen reagálnak. Ilyen kérdéseim vannak most.
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nekem egyből egy csokonai vers jutott eszembe, hogy az enyém tiéd mennyi lárvát szüle, mióta miénk nevezett előle. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen homokozós helyzetben hogy kell viselkedni. Egyrésztről azért nem, mert azt fontosnak tartom, hogy kialakuljon egy olyan a dolgokhoz való kötődése a gyereknek, hogy az az én tulajdonom. Tehát nem kell feltétlenül mindenünket megosztani a másikkal. Ugyanakkor pedig a közösségi életnek a velejárója, hogy közösen tudjanak abban a homokozóban akár a közös lapáttal is játszani, és itt ebben az esetben a felnőtteken múlik.
Egy talán.
De vannak olyan szituációk, én egyszer olvastam egy olyan véleményt, ahol pont arról volt szó, hogy a játszótéren a gyerekek majd megoldják. Vagy a testvérek közötti csata, hogy a szülő nem avatkozik bele, mert nem avatkozhat bele mindenben. Egyfajta éjjeli őr, hogy nagyobb probléma ne történjen, de a gyerekeknek maguknak kell ezt elintézni. De te mit gondolsz erről? Te hozzá sokkal közelebb áll még korban.
Igen.
Jó, azért már nem annyira.
Hát erről a homokozós jelenetről nekem is eszembe jutott a gyerekkorom, mert amit mondtál, hogy a dolgokhoz való kapcsolódás, nekem is eszembe jutott, hogy már nagyon gyerekkoromtól kezdve ragaszkodtam a saját dolgaimhoz, és úgy gondoltam, hogy van a dolog, van, vagyok én is köztünk, már van egy viszony. És szerintem ezek a dolgok igazából így a természetből adódnak, vagy így az emberi természetből, hogy szeretnénk birtokolni, szeretnénk élni, hiszen egy csecsemő is például azért sír, mert jelzi a külvilág felé, hogy problémája van, ragaszkodik az élethez, és szerintem a tulajdonhoz is van egy ugyanilyen formájú ragaszkodás, és azt én se tartom a legfontosabbnak, hogy a szülő mindig avatkozzon bele, mert szerintem a gyerek a saját magától is, nem csak a környezetünk által szocializálódunk, hanem azáltal is, hogy így mi mit érzünk, mi mik vagyunk, mi hogy nézünk, mi mit tapasztalunk, és ez nem szükséges mindig egy felnőtt, vagy mindig egy intézmény.
Arra emlékszem, hogy azt mondtad elején, Anna, hogy sokszor a jog a legvégén van, vagy a... És egy ilyen történetben például az, hogy most én odaadom a lapátot a másiknak, vagy esetleg nem engedem odaadni a lapátot, mind a kettő elfogadható viselkedés, ugye a bizonyos szempontból. És hogy hogyan lehet ebbe a dialogba azt erősíteni, hogy mégiscsak egymással barátok is lehetnénk, hogy tanuljunk gesztusokat, hogy egymás felé tegyünk olyan dolgot, ami természetesen miénk a lapát, de megengedjük, hogy játszunk vele. Tehát bizonyos szempontból bevonjuk a körbe, hogy ez igazából a szülő és nevelés kérdése. Jól mondom?
Igen, ezzel én egyetértek.
És ez sokszor a kettő, mind a kettő elfér egymás mellett. Tehát az is, hogy igen, van nekem saját játékom, az enyém, az én lapátom, az én rollerem, meg minden egyéb, de úgy van érdekes, úgy érdekes játszani, hogyha megosztjuk egymással, hogyha egyszer ő rollerezik, máskor én építem, ő építi a saját homokvárát. Tehát ilyen szempontból a társas működésre tanulnunk kell. És az a helyzet, hogy ebben a történetben nagyon hamar megjelenik a harag, vagy a veszekedés, vagy a konfliktus. Én nagyon sok esetben én láttam, óvodában is vannak ezek. Azért hozom ezeket a példákat, mert szerintem ez nagyon is az életről szól, hogy a gyerekek ilyen módon hogy próbálják a másikat kiszorítani a saját maguk játékából, amit megtanultak, vagy hogy fogják bevonni a másikat. Sokszor erről beszélgetünk, a testvérek ebben nagyon sokszor sokat számítanak. Hogy az embernek van testvére, kicsit könnyebben tud másokkal játszani. Aki sokat volt egyedül, annak bizonyos szempontból nehezebb megtanulni. Külső segítséggel kell. És azért mondom ezt, mert ha ezek vannak, ezek nem ütköznek még jogszabályokkal, meg semmi mással, de olyan módon átmennek később egy későbbi viselkedési kultúrába, ami minden esetre konfliktusokat okoz majd később a tulajdonhoz vagy másokhoz való viszonyban.
Ja, jó, nehéz kérdés, mert nagyon nehéz az adott szituációban eldönteni. Nem elég persze. Csak azt tudnunk róla, hogy most elvette, hogy vette el a lapátját, a szülő hogy viselkedett, és lehet, hogy egy apró gesztusból hatalmas botrány csapnak a szülők, mint amit említettél, és sokkal nagyobb kárt okoznak ezzel. Én azt gondolom, hogy a szülőnek egy idő után kell beavatkoznia, de akkor sem úgy, hogy a kis tűzből hatalmas tűzvészt csináljon, hanem le kell oda guggolni a gyerek mellé, és azt kell mondani, hogy gyere, építsünk akkor a te lapátoddal közösen egy várat. De látod, van neked is lapátod, te is tegyél oda egy kis várfalat. Tehát azt gondolom, hogy ilyenkor a szülőknek inkább eltusolni kell ezt a problémát, és nem felnagyítani. De ugyanakkor vannak azért olyan szituációk, ahol a gyerekemnek éreznie kell, hogy én meg tudom őt védeni, hogy biztonságban érezze magát. Ez egy picit a jogvilágához kanyarodunk,
persze.
Mert A büntető törvénykönyvben csak azok a tényállások jelennek meg, Zsófi még nem tanult büntetőjogot, de nem sokára fog, vagy már de elkezdte, igen, csak még a büntetőjog különös rész, igen, nem, azt ugye, mondjam. Azt még nem, ahol az egyes tényállások olyan magatartásokat mutatnak be, mint például a lopás, vagy a verekedésnél a testi sértés, vagy a becsületsértés, ugye a szóbűnök, rablás, ahol csak leírja a jogalkotó, hogy mi történik. Aki mást megöl, emberülést követel, de ezek mögött emberi sorsok vannak.
Olyan.
Sok ilyen eset van, és sohasem csak a tényállást kell néznem, persze annak kell megfeleltetnem magát, azt a konkrét emberi magatartást, de a jogalkalmazónak az ügyre tartozó releváns tényeket vizsgálnia kell, és ahány elkövető, annyiféle dolog. Ezért nem gépek hozzák a büntetést, hanem tólik határok vannak, és valaki egy ugyanolyan magatartásért sokkal súlyosabb büntetést kap, mint valaki, aki... Tehát ez mindig a homokozóban is ez történik.
Persze.
Hogy attól függ, hogy milyen szituációban vagyunk. Mert ha az én gyerekem játszik a barátjával az óvodából, aki szintén ott van, várat építenek, és jön egy kisgyerek, aki elkezdi őket ütögetni, kikapja a kezükből a homokozó lapátot, és az én gyerekem azt mondja, hogy ez az én lapátom, ne vidd el, erre közbeszól a másik szülő, hogy jaj, de irigy vagy, miért ne játszhatna. Tehát lehet, a felnőttek tudják ezeket a vitákat jobban szítani, mint ami a helyén lenne.
Én azért hoztam ezt a példát ide, mert nagyon banálisnak tűnik a történet, de ebben nagyon sokféle kimenetel van. Tehát van egy jól kezelhető dolog, ahol békét tudunk egymással kötni. Azt mondtad az előbb, hogy eltusolni el lehet egy csomó dolgot, de van egy dolog, amikor ki lehet élezni, és ebben az egész történetben mégiscsak a szülők vagy a környezet nagyon sok stimulálja, alakítja a gyerekek véleményét, viszonyát, a későbbi magatartását is tulajdonképpen alakítja ezekkel a ilyenfajta reakciókkal. És amikor jogalkalmazás, egyáltalán jogról beszélünk, akkor kiderül, hogy ebben az együttélésben, a mindennapos együttélésben ott szunnyadnak azok a későbbi cselekmények, ami később gondot fog okozni. És az lenne igazán fontos, hogy hogyan lehet ebben a világban beküldeni valami fajta több ismeretet, hogy igen, tudják az emberek, hogy minden tevékenységnek következményei vannak, mégpedig súlyos következményei vannak, hogyha mások rovására tesszük. És ez egy rendkívül fontos dolog, hogy nagyon sok tudatosság hiányzik például ezekben a történetekben arról, hogy minek mi lesz a következménye, ha nem figyelünk oda. Nem tudom, jól látom-e?
Igen, igen, én ezzel egyetértek, mielőtt átadnánk a szót. Én egy nagyon fontos dolgot vetnék fel, mert én azt gondolom, hogy mindent összefüggésében kell szemlélnünk, és én azt gondolom, hogy vannak jogaink, és vannak kötelezettségeink is. Ez nem úgy néz ki, hogy nekem jogaim vannak, a szomszédomnak meg kötelezettségei, hanem minden egyes szituációban ez úgy működik, mint ahogy az éremnek is van két oldala. És a jogokat és a kötelezettségeket együtt kell szemlélni, és ha én kisgyereket nevelek, akkor nagyon korán meg kell tanítanom a jogaira is, meg a kötelezettségeire is. És valahogy azt kell vele megértetnem, két dolgot. Én ezt nagyon fontosnak tartom. A jogi oktatásban is ez szerepel, de ezt már kiskorban lehet a jogszabályoktól függetlenül a nevelési elveink közé betenni, hogy az én jogaim addig tartanak, ameddig mások jogai kezdődnek. Tehát a jogaimnak igenis vannak határai, ez az egyik. A másik, pedig kíváncsi vagyok akkor erre a véleményedre, hogy erre te mit mondasz. A másik nagyon fontos szabály szerintem, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Tehát a valóság és a látszat, az találkozzon.
Igen, ebben én is hasonlóképpen gondolkodok, illetve most itt az elhangzottakkal kapcsolatban az is eszembe jutott, hogy igazából már gyerekkorunktól kezdve folyamatosan, ahogy bekerülünk az óvodába, majd az iskolába, gimnáziumba, egyetemre, majd az első munkahelyre, hogy igazából egymással akár a gyerekek is azáltal, hogy kölcsön adják egymásnak a dolgaikat igazából, ha bár csak szóbeli, de ugyanúgy szerződéseket kötnek, és igazából szerintem ezek úgymond olyan folyamatos felkészítők az életre, és szerintem az az elsődleges probléma azzal, hogy a fiatalok nem feltétlen tudják azt, hogy most akkor ők jogszabályok által megengedett, vagy a jogszabályok által tiltott zónába kerülnek, ugyanis hát nem, tehát hogy úgy gondolom,